Viadomonkos karmester, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész elismeréssel is kitüntettek. Várja önöket a beszélgető társ, Babuts Kriszta.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
1, 2, 3.
Minden nagy összecsapás előtt.
Ez az nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madarat tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:35-től a Dunán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok! 3:45 a szerkesztő Juhász Zsolt nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem is a többi hallgatóval. Telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint az online viták valódi párbeszédek, vagy csak egymás mellett elmondott monológok? A közösségi médiában meghallgatjuk még egymást, vagy inkább a saját véleményünket szeretnénk kinyilvánítani? És mit szól hozzá, hogy a tavalyihoz hasonló jó szezon várható a Balatonnál? Vajon idén elmarad a Balatont lejárató kampány? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200, SMS számunk 30-9666, a hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Szárnyal a közösségi média napjainkban, mindenki kommentel, reagál, mindenről véleményt formál, de vajon fontosnak tartjuk-e még a másik ember gondolatát, vagy csak a sajátunkat tartjuk annak? Egyáltalán meghallgatjuk-e, meghalljuk-e egymás mondandóját? Az elmúlt évek társadalmi megosztottsága különösen látványossá tette ezt a jelenséget, hiszen az online viták sokszor már nem párbeszédek, hanem egymás mellett elmondott monológok. Miközben a közbeszéd állandóan a szólásszabadságról és a megszólalás jogáról szól, egyre kevesebb figyelem jut arra, hogy a demokratikus működéshez nem csak beszélni, hanem figyelni is meg kéne tanulni, jobb esetben újra tanulni. Mert a demokratikus kultúra egyik legfontosabb alapja nem csak a beszéd lehetősége, hanem a meghallgatás képessége is. Hogyan vált csatatérré az online viták legfőbb szintere a közösségi média? Erről is beszélgetünk hallgatóinkkal, illetve szakértő vendégünkkel, Klaus Melinda, közösségi média szakértővel, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Na hát ugye oda kéne eljutnunk, hogy hogyan történt ez meg velünk, de elsőként elmondom, hogy én mire gondolok többek között, de ez csak egy szelete nyilvánvalóan a problémának. Ugye mindenféle ilyen kommunikációs képzéseken azt hallom, hogy általában ugye a szakemberek az asszertív kommunikációra biztatják a hallgatóikat, hogy és nekem ez az asszertivitás, ez mindig egy kicsit sok. Tehát ugye ez voltak éppen önérvényesítést jelent igazából, és hát persze van, aki azt mondja, hogy ez az arany középút, mert hogy ugye ez nem agresszív, és mit tudom én, de én meg azt gondolom, hogy közben pedig ezek a responszív elemek, aminek szintén kellene, hogy a kommunikációt kísérjék, a meghallgatás képessége, a kérdések a másik felé, és így tovább, azok nagyon-nagyon hiányoznak.
Igazándiból az asszertív kommunikációnak nagyon fontos eleme az empátia. Az, hogy meghallgassuk a másik felet, belehelyezkedjünk a másik fél gondolatvilágába, abba, hogy vajon mi történhet vele, ami miatt ezt mondja, és utána elmondani a mi álláspontunkat, hogy bennünk milyen érzelmeket mozgat meg, és utána lehet a közös metszeteket megtalálni igazándiból. Napjainkban szerintem ezek a közös metszet keresések és erre törekvő szándékok hiányoznak, mert sajnos a social media térben a szűrőbuborék modellek, illetve az algoritmusok nem feltétlenül az emberek érdeke itt szolgálják.
A szándék hiányzik, vagy az idő? ugye ma a közösségi médiának van egy ilyen érdekes hordaléka, hogy ott nagyon gyorsan kell reagálni, meg nagyon gyorsan kell posztolni valamit, mert hogyha ott nincs ott, akkor én voltak éppen nem is létezem, ugye? Hogyha nem vagyok a Facebookon rajta, mondjuk adott esetben, akkor nem is élek. Szokták ezt mondani.
Igen, egyébként ez most már picit lenyugodott megközelítés, mert a social media kezdetében volt ez, hogy még az ebédemről is kell bemutatni tartalmakat, és ez felfokozta a posztolási igényeket. Most már azért elindult egy olyan fajta szándék, hogy nyissunk a világra, illetve az, hogy az A verzió mellett keressünk rá a Z verzióra is, mert hogy egyre több emberben kezd az tudatosulni, hogyha egy irányból fogyaszt információkat, akkor nem a teljes világképet látja, hanem olyan fajta információkkal találkozik, ami az ő véleményét megerősíti.
Tehát akkor úgy látja, hogy van arra a törekvés, hogy az emberek abból a buborékból, mert úgy hívják ezt, ugye, hogy
mindannyian,
hogy abból kitörjenek, ezt látja?
Igen, bizonyos intelligencia szint fölött és bizonyos iskolázottsági foknál egyértelműen elindult az a folyamat, hogy tudatosan nyitni kell a világra, mert hogy ez az életnek csak egy szegmensét mutatja meg, és az, hogy az algoritmus nézi, hogy mire lájkolok, milyen tartalmakat fogyasztok, milyen videókat nézek, hány másodpercig, az alapján bekategorizál, hogy engem az A vélemény érdekel, és egyre kevésbé mutatja meg a Z véleményt, ergo az embernek saját magának kell rákeresni a Z véleményre, és akkor van esély, hogy az A és a Z között valahol megtalálja azt, ami valóban a valóság. Mert hogy az, hogy csak egy irányú véleményt mutat számunkra meg a hírfolyam, az sajnos nagyon bekategorizálja a véleményünket, és emiatt van az, hogy ha vele ellentétes véleménnyel találkozunk a való világban, akkor elkezdjük elutasítani a való világban megjelenő véleményeket, mert az online térben egyre inkább azt látjuk, hogy hát nekem van igazam.
Igen, mert erősítik a többiek.
Így van, és ezeket látom vissza. És ez a legnehezebb, mert ez egy ilyen önbeteljesítő jóslat, hogy emiatt, mivel azt látom, hogy csak nekem van igazam, és velem egyetértő tartalmakkal találkozom, emiatt a való világra is ezt szeretném visszakapni, visszhangoztatni, és azt mondom, hogy neked nincs is igazad, hiszen te vagy a kisebbség, mert a te véleményedet nem látom az online térben.
Némileg ellent kell, hogy mondjak önnek, legalábbis az a terület, amit én gyakran látok, vagy amire rálátásom van, én politikai tartalmakat szoktam általában fogyasztani, és bevallom azt is őszintén, bár szégyelem, hogy nagy kommentolvasó is vagyok, és hát én meg ennek pont az ellenkezőjét látom, hogy lenne, vagy észrevenném a megértés szándékát, hogy egyre többen vannak. Nyilván most egy felfokozott politikai helyzetben élünk itt a választások óta, ugye itt a kormányváltás és a többi, de pontosan azt látom, hogy egyre durvább az ott folyó eszmecsere, ugye az akasszuk fel, zárjuk börtönbe, nyírjuk ki, négyeljük fel, húzzuk karóba, stb. Tehát ezek a típusú megszólalások viszik a prímet.
Hát ez nagyon érdekes, mert ez is, hogy ki milyen tartalmakat lát, ez ugye az ő fogyasztói szokásai alapján érzékelhető. Tehát emiatt én most nem tudnám azt mondani, hogy én ilyeneket látok, mert nem látok ilyeneket.
Jó, én kétségtelenül elismerem azt, hogyha nem politikáról van szó, hanem más jellegű témákról, akkor lehetséges, hogy látszik az a szándék, amit ön említ. Itt én úgy látom, hogy nem.
Közeleti témákban ez nagyon-nagyon fontos, hogy felfokozott az indulat ma Magyarországon, és hozzá kell tenni, hogy ezek az indulatok egyébként körülbelül két választási ciklussal ezelőtt indultak be, akkor lehetett érezni nagyon-nagyon radikálisan, hogy megjelentek ezek a nagyon erős, agresszív vélemények, indulattal átszőve, amik nem a vitakultúrát erősítették. És a fő probléma ott van, hogy ezek a hangok nagyon-nagyon felerősödtek a visszhangkamráknak köszönhetően, és ebből kifolyólag ugye elkezdték azt, hogy nem beengedik a másik irány véleményét, és emiatt hangosabbakká váltak. És ez kigyűrözött egyébként másfajta terület területekre is. De egyébként itt van az, hogy a felhasználó mennyire tudatosan használja a social médiát, akar-e másik irányból véleményeket kapni, aztán elosztani kettővel, hogy hol van az igazság, vagy azt mondja, hogy én ezt a világot ismerem, elfogadom, és nem is tudok például a szűrőbuborék jelenségéről. Mert a fő probléma ma ott van, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy ha egy irányból egy vágású információkat fogyasztanak, annak a hangereje, poszttípusa, akár az, hogy milyen fajta tartalomtípusokat fogyaszt, felerősödik. És emiatt muszáj az algoritmusnak mindig jelet adni, mert az algoritmus csak a lájkjainkból, kattintásainkból, videónézettségből élt, és maga például a hozzászólások is relevancia szerint vannak sorrendbe rakva, az szerint, hogy számunkra mik az ideálisak. Ezt úgy nevezzük szaknyelven, hogy szemantikus webkorszak van, ami azt jelenti, hogy még a Google találati listája is személyre szabott, az szerint, hogy megnézi az algoritmus, hogy számunkra amik a legjobbak. És emiatt van ez a furcsaság, hogy két embernek az algoritmus eredményeit kvázi nem nagyon lehet összehasonlítani, csak globális jelenségekről lehet beszélni, hogy ha akarunk, akkor érdemes kitekinteni a világból, hogy ne csak egy irányból lássunk
irányokat. De ehhez nyilván tudatosságra van szükség.
Így van.
Igen, ugye, hogy persze azt mondja, hogy a lájkokból és a kattintásokból érte az algoritmus, de azért azt tudjuk, hogy bele lehet azért piszkálni ebbe kívülről is, ugye, hát azért, hogy a Metával kapcsolatban azért nagyon sok mindenkinek problémája van, de ez egy másik történet, és majd beszélünk arról is mindjárt, hogy hat mindez a való életre, az emberi kapcsolatainkra a mindennapokban, csak hallgassuk meg gyorsan, hogy mit mond a vonalban lévő hallgatónk. Miklós van velünk, jó napot kívánok, Miklós!
Készcsókom a hölgyeknek, és köszönöm Melindának a szakmai magyarázatát. Rögtön egy kérdést is föltennék, hogy ő szerinte mi lehet a megoldás ahhoz, hogy ebből az érzelmi gondolati spirálból a társadalom kijöjjön, vagy legalábbis az a része, aki ebbe benne van. Egyébként pedig én úgy látom, hogy maga az internet, ahogy elszabadult, ahogy ránk lett ez lőcsölve, hogy úgy mondjam, szinte már szükségszerű, hogy mindenki használja. Ez egyben azt is jelenti, hogy a társadalomnak a nagy része mérhetetlen módon gondolatilag lealacsonyodott, kultúrában arról nem is beszélve, ma már az emberek nem olvasnak, a 150 tévécsatornából egyiken se találok például egy komoly zenei koncertet, vagy egy Shakespeare színdarabot, és így tovább. Tehát lelettünk alacsonyítva a korábbi emberi kultúrából egy olyan minimális szintre, hogy a társadalom nagy része az teljes mértékben manipulálható lett. Arról már nem is beszélve, hogy az emberek nem olvasnak, ahogy tetszett mondani, háromszavas SMS üzenetekből kommunikálnak, és egy egyszerű, kijelentő mondatot nem tudnak megfogalmazni. Ez csak arra jó, hogy a politika, vagy akiknek ez a dolguk, teljes mértékben manipulálhatóvá tették a társadalmat. Ez a politikán is átjön egyébként minden szegmensen. És hogyha valaki nem ért egyet a másikkal, akkor az a másik általában személyes sértésnek veszi. És onnantól kezdve jön a minősítés, a ledegradálás, hogy te ilyen vagy olyan vagy. És ezzel együtt egyfajta lelki eldurvulás, és szerintem ez a legszomorúbb az egészbe. Én ezt tapasztalom általában, nem mindig és nem mindenhol, de például az interneten úgy, ahogy Zsuzsa is mondta, ezzel van tele. És akkor visszatérek oda, hogy Melinda szerint ebből a spirálból ki lehet-e jönni valahogy. Köszönöm szépen.
Mi köszönjük, és a kérdést is, Miklós, viszont hallásra, és akkor én még megtoldom egy másik kérdéssel is, mielőtt Melindának visszaadjuk a szót, hogy ugye itt utalt Miklós a komoly zenei koncertre, meg a Shakespeare darabra. Uh-huh. Ugye általában azt szokták mondani, hogy az igény teremti meg a kínálatot. Uh-huh. Uh-huh. És szerintem egyébként ez egyfajta védekezési mód, mert nem egészen így van, de ez erről is érdekelne a véleménye.
Igen, a kettő együtt teremti. Átlagos a marketing szakmában azt szoktuk mondani, hogy tízszer kell ismételni valamit, hogy utána cselekvés párosuljon hozzá. Tehát, hogyha én komoly zenét tízszer lejátszok, akkor egy idő után megjelenik a komoly zene iránti kereslet. Viszont önmagától is beindulhat fogyasztói kereslet, és akkor az nyilván módosíthatja a médiának az összetételét. Csak ugye alapvetően az emberek nem annyira nyitottak az újdonságokra, emiatt kell nekik egy pici muníciót adni, hogy tudjanak nyitni. Az, hogy milyen fajta tartalmakat látnak, ebből úgy lehet kijönni legegyszerűbben, ami fura lesz elsőre, de érdemes megnézni azt, hogy amikor böngészünk bármilyen social media felületet, és megállunk egy tartalom felett, kezdjük el feltárni azt, hogy minket mi szólított meg. Mi volt az a kép, mi volt az a szövegelem, mi volt az az emotikon, amire azt mondtuk, hogy ez engem érdekel. És ezekkel elkezdjük feltárni magunkban azt, hogy minket mivel manipulálnak, mivel szólítanak meg. Ugye ez még a legfelső rétege a manipulációnak kvázi, de ezt mindenki saját maga le tudja fordítani a saját nyelvére, és ehhez érdemes hozzárakni az úgynevezett digitális detoxot. Én azt vallom, hogy minden napba bele kell rakni olyan időszakot, amikor tudatosan nem használok social médiát, tehát akár reggelizés alatt, akár a BKV-n ücsörögve, hogy bambuljak ki a fejemből, ugyanis elfelejtettünk unatkozni, és rögtön a social médiát használjuk mindennapokba, és emiatt nem tudjuk megkülönböztetni a való világban lévő információkat az online tértől, hanem gyorsan reagálunk rá. És ez a túlzott gyors reakció eredményezi az, hogy az agressziónk is fokozódik, mert gyorsan ki akarom mondani a dolgokat, gyorsan oda akarok pörkölni a főnökömnek, a termékért, a szolgáltatásért, amit megvásároltam, bármi egyéb. És ez, hogy merjünk egy picit lelassulni. Mert sajnos ez a kimaradok valamiből érzés, ami szintén működteti a social médiát, eredményezi azt, hogy nekem okosnak kell lenni, szebbnek kell lennem, hozzá kell szólnom a dolgokhoz, és ez indukálja azt, hogy gyorsabban, agresszívabban, indulatosabban reagálok. De ha elkezdem felismerni a manipulációs rétegeket, elkezdek tudatosan utána nézni dolgoknak. És még, mondok még egy elemet, nagyon-nagyon fontos, hogy a szőrőbuborék modellnek köszönhetően sajnos a hangulatunkra is rányomja a bélyegét. Tehát például kimutatták azt, hogy amikor az ukrán háború elkezdődött, akkor a gyerekek és a tinédzserek ugye elsődlegesen TikTokon, mert ezt a felületet használják és szeretik, ezen kerestek rá a háború, Kijev, Ukrajna szavakra, és az algoritmus ott még érzékenyebb, tehát egyre több háborús tartalmakat mutatott nekik, világháborútól kezdve, harcokig, csatáig, minden irányból, és emiatt a gyerekeknek konkrétan a depressziós szintje megemelkedett. És ilyenkor nagyon-nagyon fontos, hogyha érezzük azt, hogy a hangulatunk változott. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy tudatosan keressünk rá minket boldoggá tevő témákra. Tehát kell egy menekülő útvonal, mert ez a fránya algoritmus magától nem tudja, hogy most rossz a hangulatunk, akkor most macskás mémeket mutasson, vagy vidám dolgokat. És emiatt először ki kell találni azt, hogy minket mi tesz boldoggá az online téren, hogy videókat nézünk, sorozatokat nézünk, képregényeket, macskákat, bármi egyebet, csak ezt tudjuk definiálni, és utána rá kell keresnünk az online térben ezekre, hogy ebből ki tudjon mozdulni.
És akkor az algoritmus előbb-utóbb megtanulja azt, hogy mit tesz minket boldoggá. Egyébként érdekes, amit mond a bambulással kapcsolatban, mert pedagógusok arról nyilatkoznak manapság, hogy egészen kicsi gyerekeket állandóan foglalkoztatni kell, minden percüket ki kell tölteni valamivel, mert különben balhé van. Tehát, hogy nem, tehát az az idő elmúlt, amikor egy gyerek leül és csendben van, és mit tudom én, mondjuk szép dolgokra gondol, vagy izgalmas dolgokra gondol a fejébe, tehát hogy ez is egy jelzés nyilván.
Így van, ez ugye alapvetően abból adódik, hogy nagyon sok szülő, mert le van terhelve, el van fáradva, odaadja a gyereknek a mobiltelefont, hogy ezen nézzél mesét. És amikor ezen néz a gyerek mesét, akkor a fő probléma az az, hogy egy mesében sok vágókép van, sok szín van, egy irányba fókuszál, nem a világot nézi, amiben kevesebb változatosság van, és emiatt történik az, hogy a való világban, amikor a tanárnéni kiáll, az unalmas neki, hiszen itt nincsenek vágások, nincsenek színek, nincsenek zenék, formák, effektek, és ez hiányolja. És emiatt vagy cigánykerekezni fog a pedagógus, hogy lekösse a figyelmet, vagy azt mondjuk, hogy a szülő elkezdi egy picit visszavinni a valóságba a gyerkőcöt, többet társasoznak, kirándulnak, játszanak, hogy legyen esély arra, hogy néha kell egy kicsit unatkozni is. Mert ezt felejtünk el egyébként a mai online térben, hogy rögtön a social médiához nyúlunk, és nem tudatosan használjuk, hanem ott is magával ragad. Hiszen maga az algoritmusok is úgy vannak kitalálva, hogy minél több időt töltsünk a felületen. És akkor még ide se hozom az AI-t, ami meg aztán pláne úgy van leprogramozva, hogy minél többet beszélgessünk vele.
Na, innen folytatjuk most, vagy majd, csak most 4:30 után 1 perccel a hírek következnek, a mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Gyermeknapi szűrővizsgálatokat tartott a Katolikus Caritas orvos missziója Kárpátalján. A Nagydobronyi gyermekotthonban fogászati, ortopédiai és szemészeti szűrést végeztek. A vizsgálaton 170 gyermek vett részt. Tordai Attila vezeti az országos vérellátó szolgálatot. Az új főigazgató Hegedűs Zsolt szakminiszter felkérésére június 1-től tölti be a posztot. Tordai Attila a működés átláthatóbbá tételét, a transzfúziós szabályozás korszerűsítését és a vérgazdálkodási rendszer fejlesztését nevezte meg fő céljai között. A hazai friss szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Új irodalmi verseny indul magyarországi és határon túli középiskolások számára. Az Apostróf Eszterházi elnevezésű megmérettetés célja, hogy közelebb hozza a fiatalokhoz a kortárs magyar irodalmat és ösztönözze az olvasást. Nevezni augusztus 16-áig lehet, a legjobbak októberben egy 3 napos döntőn vehetnek részt. Holnap sok felé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is. Éjszaka 10 és 17, holnap a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre még 25-30 fok közötti értékek várhatók.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
Jó napot kívánok! 4:30 után 4 perccel a szerkesztő Juhász Zsolt nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ő szerint az online viták valódi párbeszédek, vagy csak egymás mellett elmondott monológok. A közösségi médiában meghallgatjuk még egymást, vagy inkább a saját véleményünket szeretnénk kinyilvánítani. És mit szól hozzá, hogy a tavalyihoz hasonló jó szezon várható a Balatonnál? Vajon idén elmarad a Balatont lejárató kampány? 0679 52 00, ez a telefonszámunk, amelyet 061 és 0630-as előhívóval is tárcsázhatnak. Rövid szöveges üzeneteiket pedig a 39666-os SMS számra küldhetik el. Folytatjuk a témát a párbeszédről az online térben, illetve a közösségi médiában Klaus Melinda közösségi média szakértővel, és ha megengedi, akkor egy-két SMS-t itt ismertetnék, mert hogy a kedves hallgatók megtiszteltek ezzel is bennünket, hogy írnak. Azt írja valaki Viberen, hogy a közösségi médiában a hozzászólók jelentős része képtelen érvek mentén vitatkozni, ellenvélemény esetén azonnal személyeskedésbe, szidalmazásba megy át a kommentelés. Aztán tipikus mai példa, egy beszélgetésben egy hozzászóló a magánéletéből hozott példát, amit felhozott egy másik kommentelő. Erre az első kikérte magának, hogy a második ne foglalkozzon az ő magánéletével. Megjegyeztem neki, hogy ne hozza ide a magánéletét, és biztosan nem fog vele senki foglalkozni, és ezt most nem olvasom föl, de csúnyát írt az illető neki vissza. Aztán lehet vitatkozni, sőt, kell is, de emberi módon, ez egy 30-as számról érkezett. Aztán többen írják, Ágnes is és Nagy Gerge is, hogy ők kirekesztették az életükből a közösségi médiumokat. Nem hiányzik, írja Nagy Gergely, és Ágnes szerint pedig egyáltalán nem szükségszerű, hogy mindenki használja. Beszéltünk már erről, ugye, hogy maradhatna az ember intakt, és ma már lehet, hogy egyébként ez előbb-utóbb trendivé is válik, hogy az ember nem lép be ezekbe a terekbe, főképpen, hogyha nem nagyon tudja elviselni, de már az előző etapban meg akartam kérdezni, hogy mennyire súlyosbítja a helyzetet a közösségi média vitákban azt, hogy ezt nagyon sok esetben lehet arctalanul, anonim módon tenni.
Nagyon jó a kérdés, mert hogy sajnos ez okozza azt, hogy sokkal jobban beleszólunk a másik életébe, sokkal személyeskedőbb vagyunk, sokkal agresszívabbak, mert hogy nem lehet látni a másik fél arcán megjelenő érzelmeket. Ugyanemiatt egyébként az internetes zaklatások száma is növekszik gyerekek körében is, mert nem látják, hogy a másik mit él meg. És oké, hogy kitalálták az emotikonokat, hogy az érzelmeinket jelezzük, de hát egy síró vagy egy nevető emoji az ugye nem olyan mértékű érzelemjelzés. És sajnos ez ellen nagyon nehéz mit tenni. Ilyenkor én azt szoktam javasolni, hogyha valaki nagyon személyeskedik, akkor egy próbát. Nyilvánvalóan, hogyha nem káromkodó, hanem csak tisztán, most ez hülye hangzik, de tisztán személyeskedik, akkor egy próbát azért érdemes megtenni, hogy mi mit élünk meg, hogy nekünk ez nem esik jól, legyen kedves inkább valamilyen észérveket mondani, vagy megfelelően érvelni, amit el tudunk fogadni, vagy el tudunk
tudomásul tudjuk venni.
Így van, mert hogy sajnos a személyeskedéssel nem tudunk előrébb menni, és ezt egyébként pont a Covid alatt vették észre a social media csatornák, hogy ezek az eldurvuló viták, ez közéleti szereplőknél hatványozottan jelennek meg, tehát közéleti tartalmaknál, és akkor például a Meta lépett is ez ügyben, és a Facebookon a közéleti szereplőknél a hozzászólásnak a jelentőségét csökkentette, és emiatt ott például az algoritmus nem olyan mélyen veszi ezt figyelembe, ott sokkal erőteljesebb az, hogy hány megosztás, hány like, hány kattintás érkezik a tartalomra, mert hogy sajnos ezt a vita kultúrát elfelejtettük időközben. Tehát ezt kvázi majdnem csak újra kéne tanulni, csak ehhez pontosan az kell, hogy a másik oldal iránti nyitottság újra jobban megjelenjen.
Na lássuk, mit mondanak a hallgatók. Istváné a szó, jó napot kívánok, István!
Jó napot kívánok! Hát én egy kicsit történelmet mondanék. A telefon, amikor bejött, akkor az volt, hogy nem láttuk a másikat, de azért beszélgettünk. Aztán a 60-as években véle volt, van egy film, ami azt mutatja be, hogy a technika, tehát a tévégyártás, ez beindult a 60-as években Angliában, és az a hétvégi találkozások, családok között, baráti társaságok között, az, hogy a tévé elindult, és általában ott azért volt pénzük a tévére, gyakorlatilag teljesen teljesen megszűntek. De egyik pillanatra a másikra, hetek alatt megszűntek ezek a hétvégi találkozások. Na most, ami most van, ez meg valami nagyon komoly pénz ezt üzemeltetni, de biztos megéri azoknak, akik ezt üzemeltetik. Tehát magát a szervereket, a rengeteg beadott videót, beadott szövegeket, azt tárolni kell, és azt bármikor erre lehet bányászni. Én azt mondom, hogy a személyes, mint a hölgy az előbb mondta, a személyes az, hogy én látom, avval, akivel beszélek, felmérem ki ő, mi ő, látom az érzelmeit, látom a testbeszédét, az egy nagyon fontos dolog. Enélkül az emberek felbátorodnak, és esetlegesen, ha úgy hirtelen lerántanánk a leplet, és látnánk, hogy kivel válunk szembe, akkor lehet, hogy elszégyelnék magukat, hogy milyen bátrak, és egyszerűen erkölcstelenül, gusztustalanul nagyon sok esetben vagdalkoznak, trágárkoznak. Ez kulturálatlan, és egyszerűen valahol ez csak úgy lehet megállítani, ha végre tudjuk azt, hogy a szavunknak annak jelentősége van, és minden szavunkért, gondolatunkért felelnünk kell, tetteinkért. Na most, amikor ilyen gondolkodás lesz ebben a világban, akkor nem lesz többé háború, nem lesznek bűnözések, nem lesznek az, hogy megbántam a másikat, mert tudom azt, hogy amit vetek, azt le kell arassam. Végre azt kellene mintának venni, amit tanítottak annak idején, nem egy, nem kettő proféta, de jött az az ember, aki megmutatta az utat, és mi lett belőle, kivégezték, mert sértette bizonyos embereknek a
az érdekeit, így van, meg a hatalmi, így
van.
Köszönöm szépen. Igen, még egy mondat nyugodtan.
Most csak úgy, mondom, csak úgy lehet, hogy végre a gyökereket elkezdjük keresni, és azt mondjuk, hogy elég volt, amit magamnak nem kívánnak, nem teszem meg mással. Ez az egyszerű mondat. És figyeljünk a belső érzéseinkre, mert annélkül eltévedünk, mert az észlet az, ami irányít, és sajnos ez a sátán fészke. Az ész meg végre a belső hangunkat kellene szolgálni, a lelkiismeretünket, és akkor rend lesz. Nem lesz háború, meg lehet állítani ezt az őrületet, ami itt folyik. Egyszerűen döbbenet, hogy mi folyik ebben a világban.
Köszönjük szépen, István, köszönjük szépen. Hát ez egy nagyon idealista világ, amit István felfestett, bár egyébként így lenne, és mindenképpen követendő cél. Én viszont úgy nőttem föl, hogy volt événk, de ugyanolyan fantasztikus társasági életet éltünk, akár a felsőoktatásban, akár a gimnáziumban, tehát, hogy én nekem azért mind a mai napig vannak barátaim onnan. De úgy tűnik, hogy a mai fiatalok, jelentsen ez bármit, én sem szeretem ezt az a mai fiatalok, mert nyilván különbözőek, de mégiscsak a nagyobb része az a társasági életét az online térben éli, a különböző közösségi médiumokban. Hova vezet ez? És őt olvastam olyan tanulmányt, és 12-es karikát kiraktuk, de olvastam olyan tanulmányt is, hogy vannak már olyan, hogy mondjam, helyzetek is, hogy a szexuális életüket is
az online térben
intézik.
Igen, ezek a társas kapcsolatok ugye lecsökkentek az elmúlt időszakokban, pont amiatt, mert az online térben kevesebb sebet kaphatnak, és nem alakult ki olyan stabilan az önértékelés, nincsen az a támogató családi háttér, akiknek el tudják mondani a bánatukat, hogyha történik velük valami, akkor nem érzik a támogatást, és emiatt inkább visszavonulót fújnak kvázi a mindennapos világból, mert az online térben bármikor azt lehet mondani a másiknak, hogy nem reagálok, bármikor ghostingolni lehet, tehát nem véletlenül indultak el ezek a jelenségek. És ami fő probléma, hogy például erre az AI még jobban rá fog erősíteni, már most látjuk egyébként, hogy pont az AI-jal történő beszélgetések miatt az emberi társas kapcsolatok megint lejjebb mentek, mert ugye az AI mindig egyetért velünk, mindig rendelkezésre áll, és látszólag mindig támogat, sőt, újabb beszédtémákat behoz a beszélgetésbe. Az már egy másik dolog.
Kedves udvaros, és nem személyeskedik.
Így van, és mindig mindig azt, hogy igazad van, miközben alapvetően így van programozva, hogy mindig egyetértsen velünk, és azért kérdez a végén még további 2-3 kérdést, hogy minél több időt töltsünk vele. Tehát itt is nagyon-nagyon fontos, hogyha az ember elkezdi átlátni az itteni manipulációkat, akkor talán van esélye, hogy kilépjen ebből a hálóból, mert sajnos ez az elmagányosodás, az, hogy az online térbe visszavonulunk, és ezt a társaságot keressük, ez csak fokozódni fog a következő időszakban.
Péter van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, Péter!
Üdvözlöm a rádió hallgatókat, nagyon jó a téma, viszont hozzáteszem, hogy nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy az ember kilépjen ezekből a részekből. A másik, hogy korosztályokra is gondolnám, tehát a fiatalok, a közép, illetve az idősebb korosztály, ebbe a kommentelés szekcióban, hogy miket tudnak művelni. A harmadik pedig, hogy igazából a családnak megint ez egy kihangsúlyozandó történet, hogy a családból mit hoz az ember gyerekkorából, vagy a családi gyökerek hova és honnan indulnak. A másik része a dolognak, hogy én értékesítésben dolgozom durván több mint 30 éve, és rengeteg olyan cégnél, nemzetközi cégnél dolgozott az ember, ahol a kommunikációt tanítják is egyrészt, másrészt pedig a gyakorlat teszi a mestert, szokták mondani. Nagyon csúnyán meg lehet vezetni embereket, ügyfeleket, bárkit. Nyilvánvaló előre kell gondolkodni több lépésben, mint a sakkban, de egy beszélgetést vagy egy tárgyalást is lehet vezetni úgy, hogy abból egy pozitív dolog legyen. Ugyanígy a komment szekcióban. Néha én is nagyon szeretek kommentelni, és az igazságérzetemet bántja bizonyos dolog, akkor tudok olyanokat írni, és nagyon csúnyán meg tud az ember akár sérteni embereket, de én pont az ellenkezőjét teszem, amire nem számít a szembe lévő ember arctalanul vagy névtelenül, és erre érdekes válaszok szoktak jönni. Na most én ezzel szeretek játszani is egy picit ezzel a kommunikációs résszel, mert rengeteg emberben én felteszek olyan kérdést is, amire nem számít. És arra jön egy olyan válasz, ami még engem is meglep, hogy pozitívan válaszolnak rá. Tehát negatívnak kéne lenni, de pozitív válasz érkezik. Tehát én nekem nagyon tetszik ez a játék egyrészt. Másrészt az előttem szóló elég ideális légkört írt le, hogyha mindent meg tudnánk változtatni, nyilvánvaló, akkor az egy pozitív dolog lenne, de nem lehet. Tehát itt embercsoportokról is van szó, vallás, tehát minden beletartozik ebbe, hogy ki és hogyan éli meg a napi ritmust és a napi életét ebben az egész kommentes szekcióban. Az AI-ról pedig annyit, hogy vele is jól lehet játszani. Nekem már nem tesz fel kérdéseket, csak közöl. És nagyon szeretek feltenni neki butább kérdéseket, amire elég nehezen tud válaszolni, sőt nem is tud néha válaszolni. Tehát meg lehet viccelni az AI-t is. Éppen tanul tőlünk, mert csak abból él, amit mi adunk neki információt. Tehát azért nem olyan okos ő, hogy mindent is tudjon, viszont nagyon sok mindenbe tud segíteni. De ez a kommentelés egy picit, ahogy beszélti, és a szakértő is említette, hogy a fiatalok körében, hogy nagyon jó, de néha én azt látom a fiataloknál, és nekem is van gyermekem, és hogy már nem érdekli. Tehát inkább kint vannak a szabadban, vagy találnak programokat, ami jól tud működni. De kell hozzá a közösségi tér, meg a komment szekció is, hogy le tudják írni ezeket az élményeket, meg dolgokat. Úgyhogy én ebben látok egyfajta pozitív dolgot, hogy a fiatalok azért kezdik felismerni, hogy nem minden az internet és annak a szekció része, ahogy kommentelünk, lehet, de nem érdemes, felesleges időtöltés.
Hát reméljük, hogy egyre többen fognak erre rájönni. Nagyon szépen köszönöm, Péter, hogy elmondta ezt, és akkor Bertalant is meghallgatjuk. Most köszönöm, gyorsan. Jó napot kívánok, Bertalan.
Mondom, igen, itt kapcsolok, de aztán volt már ma egy olyan hallgatónk, aki mondta, hogy teljesen felesleges időtöltés. Én magam sem nézek televíziót. Miklós is azt mondta, 2013. január óta nem nézem, ott én felháborodtam, nem akarom részletezni, nehogy reklám legyen, hogy miért nem nézek televíziót. Egyáltalán, bár a szakmám a televízió műszerészség, gyűjtöm őket, de én kikapcsolt állapotban nézem, most is van itt a szobámban mellettem, mert egyébként technikailag csodálom, de nem nézem. Az internetet nem használ, kizárólag a kedvesemnél, az anyjánál nézi meg, nekem az árfigyelőben a gyógyszer, hol a legolcsóbb. meg az, amit venni akarok, esetleg egy telefontöltőt vagy kábelt, stb. Hagyd ne részletezzem ezeket. És én maradok Korem Balázs matematika tanár úr intelmeinél a napokban is, ugye ő mondta, hogy az interneten csak akkor tud hasznos lenni az, ami ott van, ha le tudod ellenőrizni, mert megtanultad, hogy a Föld az mégsem lapos, ugye, hogy most egy olyan példát hozok, amit a rádióban hallottam, hogy azon vitatkoznak sokan az interneten, hogy a Föld lapos-e vagy sem, meg hogy a golfáramlat leáll-e vagy sem, meg hogy a jéghegyek, ha elolvadnak, fölemelkedik-e a tengerszint vagy sem, ugye, mert nem tanulta meg a természet földrajzot annak idején már az általános iskolában sem, nemhogy a középiskolában, és akkor bedob ilyen témákat ugye valaki az internet világába, és ezen megy a felesleges időtöltés, ezért ajánlom inkább a szülők is a gyerekeknek az a leckéjét ellenőrizzék, és írassák meg a leckét a gyerekkel, és ellenőrizzék le minden tantárgyból minden egyes nap, hogy megírta a gyerek a leckét, a matematika feladatokat elvégezte, és jó le, ha nem, akkor jöjjön rá az apja meg az anya, hogy horrontott el, és javítsák ki együtt akkor a gyereknek a leckét, hogy másnap jól felhessen az iskolába, és egy percet nem engedném ma, ha kiskölköm lenne az internet előtt, hogy otthon ott nekem csettelje meg akármilyen majomsággal töltse az idejét.
Köszönöm szépen, Bertalan. Egyébként én is hallgattam a Korán Balást, mert itt délután beszélt a rádióban pont a mesterséges intelligencia kapcsán, és egyébként valóban ezt mondta, amit Bertalan idézett, hogy kell ahhoz tudás, hogy a mesterséges intelligenciát használjuk, és hogy ne verje rád bennünket. Viszont ugye azt halljuk nagyon sokszor az oktatás felől, hogy hát nincsen már szükség manapság tárgyi tudásra, hát hiszen ugye ott az internet, ott a Google a jó barátod, és most már ugye a mesterséges, már ChatGPT is a jó barátunk, úgyhogy...
Igen, hát az oktatási rendszernek biztos, hogy át kell alakulnia, mert az agykapacitások, illetve a memória szerepe már most magyarországi kutatások is alátámasztották, hogy átalakult, és a gyerekek esetében a rövidtávú memória erősebb, a hosszú távú pedig szinte el is tűnik, mert hogy nem azt érzékeli a szervezet, hogy felesleges megjegyezni bizonyos információkat Mohácsi csatától elkezdve bármeddig.
Korán Balázs is épp a Mohácsi csatát említette, igen.
De jó. De hogy igazándiból ez így a mindennapi élethez, a rutinhoz nem szükséges, és emiatt olyan dolgokra fókuszál inkább az agy, ami a mindennapi tevékenységhez szükséges, mert minden más pedig meg tud nézni az online térben. Csak hát itt van a nehézség, hogy a forráskutatások, az, hogy az AI felülete halucinál, és nagyon sok hamis adatot tartalmaz. Tehát mindenképpen utána kell nézni a valóságnak, illetve ami nagyon-nagyon fontos, és ez szintén már most az egyetemistáknál nagyon látszik, hogy az olvasmány élmény megvan-e. Ugyanis nagyon... A szókincs beszűkült már most, és az AI meg a social media felületeken is nagyon szépen lehet látni a különbségeket, hogy ki mennyit olvas, hogy tudja kifejezni magát, mert hogyha barokkos körmondatokban szebben tud kommunikálni több szinonímával, akkor furcsa mód, de kevesebb félreértés lesz, ott a vitakultúra jobban megjelenik. Ha kevés az olvasmány élménye, akkor röviden reagál, és abban általában jelző szerkezetek sokkal jobban megférnek.
Szabolcs is itt van velünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát volt már velem is előfordult az, hogy egy-két olyan vitába keveredtem online felületeken, hogy fékeznem kellett magamat, mert lehet, hogy az olvasottsággal is összefügg, de nem csak az olvasottságtól függ szerintem az, hogy valaki ilyen stílusban kommunikál mással online felületeken, és az meg még aggasztóbb, hogy igazából nincsenek olyan szabályok online felületeken, mint egy normál társalgás esetében, amikor az ember egymással beszél. Vannak olyan, hogy még nem is beszélik meg egymással, de vannak felállítás társalgási szabályok, amit azért helyek közül az emberek javarésze a szituációk jelentős részében betart. És én azt érzékelem, hogy az online felület az olyan, mint hogyha nem lenne semminek felelőssége, se kimondott szónak, se használt stílusnak, és mint hogy ez egy teljesen párzamos világ lenne, ahol teljesen mindig ki az, aki írja, de ott kell kivetkőztet az ember magából. Én nem tudom, hogy ennek lesz egyszer gártya, vagy ez el tud-e abban az irányba menni, mint egy hagyományos társalgás, de nagyon aggasztónak látom néha, és tényleg olyan stílusban látok megnyilvánulásokat, hogy tátosszáljam nézem csak.
Egyet értek önnel egyébként. Köszönöm szépen, és a kérdést is köszönöm, mert hogy fontos erről beszélnünk még Klaus Melindával, a szabályokról. Uh-huh. Hogy vannak-e egyáltalán a közösségi médiában szabályok? Mert azt ugye tudjuk, hogy hát lehet jelenteni, meg letilt olykor a Meta különböző embereket, mert olyan tartalmakat tesznek közé, amiről úgy gondolja, de hát ettől függetlenül nem lesz kevesebb a sértő, sőt sokszor becsületsértő megnyilvánulás. Uh-huh. Szóval egyrészt, hogy vannak-e szabályok, másrészt pedig, hogy mondjuk adott esetben, hogyha az én becsületemet sérti meg egy ilyen névtelen, anonim kommentelő, akkor mondjuk peresíthetem-e, vagy hova fordulhatok, vagy mit csinálhatok?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert egyrészt a social media felületeknek mindegyiknek van szabályzata. Ugye mindig az adott ország törvényei is, jogszabályai is fontos betartandó tartalmakat, irányvonalakat mutatnak. A social media szabályzatok többségében a gyűlöletkeltés, a 18 karikás tartalmakat, tehát olyan témákat szabályoznak, például a Covid-dal kapcsolatosan, ugye, hogy mit lehet, hogyan lehet kommunikálni. És akkor ehhez jön még hozzá az, hogy maga az emberben az etikai és a morális határ hol van, illetve az adott oldalnak a moderátora mit enged meg. Mert hogy külön moderálási szabályzatokat is a külön felületekre fel lehet tölteni, és az adminisztrátor dönthet, hogy ő mennyire erősen moderálja az ilyen beszólásokat, tartalmakat, felfüggeszti az illetőt, vagy törli, vagy bannolja a felületéről. Ugye ezeket maga a Facebook, Instagram is maga megcsinálhatja. Beállíthatunk olyan szavakat, kifejezéseket, amiket nem szeretnénk a felületen megjeleníteni, és akkor automatikusan nem jelennek meg a felületen. De itt van az egyéni felelősség igazándiból. Ha ezzel kapcsolatban pedig történik valamilyen jogszabályi visszaélés, tehát hogy például személyiségsértés vagy rombolás, akkor ebben az esetben nagyon érdekes, hogy Magyarországon volt pont ezzel kapcsolatban egy jogszabályi háttér. Most nem tudom pontosan, hogy mikor adták ki ezt a rendeletet, de hogy konkrétan az volt a jogszabály lényege, hogy az adott felület gazdája és tulajdonosa felel az ott megjelenő jogsértésekért, és emiatt indultak el például annak idején, hogy honlapokba Facebook kommentpaneleket raktak be a honlapgazdák, mert ebben az esetben ugye a Facebookon keresztül történik a kommunikáció, és akkor a Facebook kell, hogy vállalja a következményeket mindezért. És akkor ez tulajdonképpen megszűnt úgy létezni, mert ilyenkor akkor a magyar jogszabályok szerint a Facebookot kellene beperelnie az illetőnek. Nyilván van még az a lehetőség, hogy aki a kommentet írta, abnak az irányába megyünk, és akkor ott indítunk egy kártérítési vagy sérelemdíjat.
Hát hogyha rá tudunk találni, nem?
Hát igen, itt van az a tényező, hogy álprofillal van-e az illető, milyen fajta megjelenéssel.
Van-e IP cím, ugye, vagy pedig különböző ilyen internetes kávézókból tolja, így van. Ugye, az sem mindegy.
Igen, itt van a nyomozóhatóságnak a szerepe, hogy ez lekövethető, milyen erős jogsértés történt. Annak idején mi blogban találtunk például pedofil tartalmakat, és ezzel kapcsolatban jeleztük is a rendőrségnek, hogy tudjanak intézkedni. De itt is annak van szerepe, hogy minél gyorsabban kell jelezni, hogy ugye még meglegyen az esélye, hogy le tudják követni a jeleket, de hát általában akivel szemben tudatos támadást indítanak, ott azért figyelnek ezek a hackerek, visszaélők, trollok, bárhogy nevezzük őket, hogy eltüntessék a nyomaikat. Itt az átlagember esetében azért ritkán van ilyen tudatos támadás, tehát ott maximum személyiségi jogi polgári pereket lehet indítani, és akkor a bíróságra bízni azt, hogy itt mekkora kár, meg sérelem történt.
A téma kimeríthetetlen, és még ezer dologról nem beszéltünk, azt hiszem, amiről lehetett volna, igen, vagy kellett volna, de hát reméljük, hogy még erre kerül a jövőben alkalom. Az 5 órás hírek után a Balatonról fogunk beszélgetni kedves hallgatóinkkal, hogy miért gondolták éveken keresztül egyesek azt, hogy le kell járatni a magyar tengert. Szóval reklám, hírek, és utána folytatódik a Jó napot Magyarország. Telefonáljanak, írjanak üzenetet.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Reklámot hallottak.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
17 óra van, a híreket Bordi Andrástól hallják.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszkijjel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális, oktatási jogairól, és bízik a sikerben. Az orosz hadsereg szisztematikus csapásokat mért az ukrán katonai infrastruktúrára. A támadásokban legkevesebb 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. A fő célpont ezúttal Dnyipro és Kijev volt. Az orosz védelmi tárca azt közölte, hogy 10 kijevi hadiüzemet ért csapás éjjel. Dmitri Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára közölte, Moszkva továbbra is nyitott a béketárgyalásokra, de ehhez az ukrán fegyveres erőknek el kell hagyniuk az Oroszországhoz csatolt régiókat. Az ukrán elnök szerint pedig Európának saját ballisztikus rakéta elhárító rendszerre van szüksége, illetve az Egyesült Államok segítségére a háború befejezéséhez. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke is. Karácsony Gergely elmondta, javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetői holnap kezdenek tárgyalásokat a kormánnyal az önkormányzati reformjavaslatokról. Új vezetőket nevezett ki a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás élére Pusfai Gábor belügyminiszter. Góra Zoltánt, az ORF OKF főigazgatóját Varga Ferenc váltja, míg Tóth Tamás a BVOP vezetőinek helyére Schmell János kerül. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció során. A Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. Csupor Máté, a kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője elmondta, a lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Több rendőr járőrözik Kelenföldön és környékén. A lakossági panaszokra reagálva emelték a létszámot a múlt héttől, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Néhány nap alatt mintegy 400 embert igazoltattak és 16-ot fogtak el. A rendőrség hangsúlyozta, szabálysértések és bűncselekmények esetén intézkednek, de a padon ülő hajléktalanokkal szemben nem léphetnek fel, mert ez önmagában nem jogsértés. Több mint 450 intézmény 3000-nél is több programmal várja a látogatókat június 20-án a múzeumok éjszakáján. Idén is csatlakoznak a vidéki települések. A kiemelt helyszín ebben a szezonban Sopron lesz. Az esemény tematikája az ízekbe zárt történetek megismerése. A legtöbb program 6 éves korig ingyenes, az idősebbek 1500 forintért, a felnőttek pedig 3000 forintért válthatnak karszalagot, amellyel a budapesti múzeumi autóbusz körjárataira is fel lehet majd szállni. A globális átlaghőmérséklet emelkedését és szélsőséges időjárási viszonyokat hozhat a következő hónapokban az El Niño. Az ENSZ meteorológiai világszervezete szerint a jelenség Ausztráliában, Közép-Amerikában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein szárazságokat okozhat, míg a Csendes-óceán keleti részén hurrikánok kialakulását segítheti elő. Emellett pedig nő a szúnyogok, illetve kullancsok által terjesztett betegségek veszélye is. Ami a hazai időjárást illeti, borult időre számíthatunk holnap, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós esőre kell készülni. Többfelé megélénkül a szél, a Dunántúl északi részén és zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 10 és 17, holnap a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
5 óra után 5 perccel műsorunk utolsó részében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy a tavalyihoz hasonló jó szezon várható a Balatonnál? Vajon idén elmarad a Balatont lejárató kampány? 0630 759 52 00 vagy 061 759 52 00. Ezen várjuk telefonhívásaikat és 39666, ezen a számon pedig az üzeneteiket. 5 óra előtti témánkhoz szorosan kapcsolódik, amiről most műsorunk hátralévő részében beszélgetünk, ugyanis a szezon kezdetén most már évek óta ellepik a közösségi médiát azok a rossz indulatú hírek, amelyek a Balatont lejáratni hivatottak. A nyilvánosság egy része rendre gyűlölet cunamit indít a magyar tenger ellen. Megpróbálják elhitetni, hogy a Balatonnál nyaralni drága, sőt megfizethetetlen, a vízminőség borzalmas, a tóban pusztulnak a halak, és egyáltalán az egész élhetetlen. Menjünk inkább ehelyett az Adriára, vagy bárhova, de oda semmiképp. Nos, bizonyára önöknek is feltűnt, hogy az idén legalábbis egyelőre nem igen olvasni ilyen írásokat. Vajon mi lehet ennek az oka, mit gondolnak? Jól tudjuk, hogy a Balaton közügy, Tokajtól Sopronig mindenkit érdekel, hogy mi történik ott. Jó hír viszont, hogy ma már egyre inkább évadról, mintsem szezonról beszélnek, mert a Balaton már nem egyenlő a nyárral. De önöknek mit jelent a magyar tenger, és hittek-e a szirén hangoknak az elmúlt években is elkerülték, vagy inkább saját tapasztalatot szereztek? Itt van velünk a vonalban Androsics Ferenc, aki... Nem, nincs velünk a vonalban egyelőre, Androsics Ferenc... Akkor viszont előtte meghallgatjuk Prinzinger Pétert, a Visit Balaton 365 ügyvezetőjét, hogy mit mondott az idei kilátásokról.
Sokan aggódnak az idei turisztikai szezonért a Balaton alacsony vízállása miatt. Mit gondol erről?
Szerencsére ugyanaz a helyzet ezzel a témával, mint a drága lángossal, meg a jobb az Adria témával, hogy alapvetően nem riasztja el a vendégeket. Főleg akkor nem, hogyha el is olvassák azokat a cikkeket, amik sokszor ilyen hatásvadász címekkel és vészjósló felvezető mondatokkal kezdődnek, majd aztán a cikkek tartalmából megtudjuk, hogy valójában ez egy természetes folyamat, hogy a Balaton vízszintje hol magasabb, hol alacsonyabb, hiszen egy élő biológiai földrajzi képződményről van szó. Emiatt nem temetném a szezont, sőt, azt látjuk az első 4 hónap forgalmi adataiból, hogy legalább olyan jó, vagy egy picit jobb évején nézünk, mint a tavalyi volt, és a június-júliusi előfoglalások is azt mutatják, hogy vagy ugyanolyan, vagy egy kicsivel jobb forgalom lesz a Balatonnál a nyári hónapokban, mint tavaly.
Turizmusnak melyik része az, ami leginkább fejlődött az elmúlt években a Balatonnál? Mi ugye sokszor beszélgettünk a kerékpár turizmusról. Ezen a területen várható fejlődés? fejlődés?
Mindenképpen, hadd mondjak egy adatpárt, 2023. április 1-től az év végéig, december 31-ig 12 000 kerékpárt kölcsönöztünk ki a Balaton 365 rendszeréből a vendégeknek. Ugyanez az adat kettő évvel később, 2025. április 1-től december 31-ig 22 000. 12 000-ről 22 000-re majdnem duplázódott a kölcsönzések száma, ami azért egy nagyon mutatós adat, mert több mint 1000 kerékpár van a rendszerben, tehát ez nem egy véletlen. Nem azt lehet mondani, hogy ez egy elég jó minta, de ugyanezt mutatják a Bahartnál hajókon értékesített kerékpáros jegyek, és ugyanezt mutatják a kihelyezett automata forgalomszámlálók. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy 2023-ról 25-26-ra nagyjából megduplázódott a kerékpáros turizmus, már mint ami a ringások számát illeti. Nagyon megerősödtek a borászatok, borgazdaságok, borteraszok, gasztroborturizmus, az ehhez kapcsolódó kis fesztiválok. Tehát azt lehet mondani, hogy az a kínálat, ami várja a vendégeket, ez messze nem az a Balaton, mint amire 10-15 évvel ezelőttről emlékszünk. Amiben még fejlődnie kell a térségnek, az szerintem két dolog. Az egyik az az online láthatóság, a digitális térben való láthatóság. Ezen a téren van hova fejlődniük a vállalkozásoknak. A másik pedig értelemszerűen a fizikai megközelíthetőség. Vasút, közúti kapcsolatok, sármelléki repülőtér, illetve a térségen belüli utazás, mozgás.
A brandépítésnek az is része, hogy mondjuk aki összejön kerékpározni, az be tudjon ülni egy étterembe, ami nyitva van.
A tyúk vagy a tojás problémában szerintünk a kínálat van előbb. Ha van szolgáltatás, és ennek jó a kommunikációja, akkor lesz vendég, lesz forgalom, lesz költés. Ha nincs szolgáltatás, akkor természetesen majd egyre gyakrabban hangzik el az a mondat, minek menjünk oda, úgysincs nyitva semmi. Akkor járunk el helyesen, akkor teszünk a Balatonért, ha megmutatjuk a belföldi és a külföldi vendégeknek egyaránt, hogy igenis van mit csinálni, van mit kipróbálni, van élmény, amit a Balaton ígér összetérre tavaszra.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Nos, most már biztos, hogy itt van velünk Androsics Ferenc, aki Balatonöszödről hívott bennünket. Jó napot kívánok, hall minket?
Jó napot kívánok, igen, hallom.
Na hát mekkora forgalomra számítanak az idén, milyen szezonra?
Nagyon bizakodó vagyok, én azt látom, hogy élénkül mindenképpen a Balaton forgalma, már a tavaszi előjelek is azt mutatták, hogy nagy az érdeklődés a Balaton iránt. Egyrészt jó időjárással kezdtük itt a pünkösdi szezont, de ezen kívül is azt jósolják itt a kollégák is, meg mi is azt látjuk, hogy egy erősebb szezonunk lesz nyáron, mint tavaly.
Ugye a turizmus az ön számára is fontos, ha jól tudom, de pontosan mivel foglalkozik?
Nekünk egy kis borászatunk van, igazából turizmussal, illetve a bor értékesítésével, készítésével foglalkozunk, tehát egy aktív szereplője vagyok a Balaton környékén lévő turisztikai szereplőknek is, balatoni körtag is vagyok, úgyhogy próbáljuk népszerűsíteni a Balatont, illetve azt kívánjuk minden ide érkező látogatónak, hogy érezze jól magát, legalább annyira, hogy mi is jól érezzük magunkat.
Azt sikerült-e megfejteni önöknek és hát a kollégáinak, hogy az elmúlt években ez a lejárató kampány, amiről én itt a bevezetőben beszéltem, és hát ami egyébként valós, mert hogy ez így történt, az minek volt köszönhető?
Hát az, hogy minek, én azt mint tényként láttuk, hogy voltak évek, amikor ezek elkezdődtek, és ezt mint balatoni kör is már évek óta próbáljuk megelőzni, és próbáljuk a sajtó kezébe adni azokat a jeleket, amiket itt érzékelünk, és egy pozitív irányú. Én azt látom, hogy az emberek nagy része fogékony a negatív információra. Én alapvetőleg egy pozitív beállítottságú ember vagyok, és hát én ezeket nem veszem annyira, nem szívom magamba ezeket az információkat, hanem inkább csak a jó pozitív dolgokat tudom.
De okozott ez önöknek kézzelfogható kárt?
Hát minden évben igen. Tehát okoz valamennyit, én azt gondolom, de próbáljuk ezt azért amennyire lehet visszaszorítani, és azért mindenképpen ebbe az irányba kommunikálunk, hogy ez minél kevesebb legyen.
Milyen a víz? Még annyit mondjon meg. Mekkora a vízállás?
Hát most jelenleg alacsony, de hát ez minden évben változik, tehát én azt gondolom, hogy ennek van egy ilyen ritmikussága. Én már nagyon rég volt a gyerekkorom óta itt élek a Balaton mellett, úgyhogy hol lent, hol fent, attól függetlenül szerintem élénk a Balaton iránti kedvelők és rajongóknak a kitartása, és a hát a strandokat így is lehet élevezni, én azt gondolom, hogyha lejjebb is van, de nem tragikus ez a dolog, úgyhogy...
Tehát ez nem fogja a turistákat elriasztani.
Nem gondolom.
Androsics Ferenc Balaton őszödi borásznak nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, viszont hallásra, és József van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánok, József!
Kész csókolom, Zsuzsák, kis József vagyok.
Üdvözlöm!
Hát én 68 óta élek itt, azóta akkor kerültem ide dolgozni, itt telepettem le. Uh-huh. Hát én azt tudom mondani a sok szívénnek, aki itt a vészharangot csengette, hogy a Balaton mindig jó is volt, jó is lesz, hát volt már alacsony vízszint, ettől alacsonyabb is, mivel itt az utolsó kérdés épp olyan volt. Bízok benne, hogy most mondanak egy kis esőt, hát ha nekünk is jut belőle. De hát ez tényleg mindig az időjárástól függ. Azon kívül tényleg nagyon jók, ugye a bicikli turizmust említették, ugye az nagyon jó, mert mennek körbe, ugye a borászatokat lehet látogatni. Hát nyilván ebbe ugye kicsit majd a hatóságnak is oda kell figyelni, hogy engedjék igenis a biciklivel, ha nem megyünk ki a főútra, hanem csak a mellékutakon, vagy a bicikliutakon, akkor ne vegzálják az embert, hanem hát nyugodtan menjen, még a három pohárra több is van, mert elvisz szól az élet.
Azt mondta az előbb itt Androsics Ferenc Balaton öszödről, hogy ők nem nagyon tudták ezt megfejteni, hogy mi volt az oka a korábbi években ennek a lejárató kampánynak. Önök ott mit gondolnak Balaton-Almádiba, József? Mi lehetett emögött?
Mindig voltak, és lesznek is olyan emberek, akiknek a, hogy mondjam, a másik a jobb, ugyanennek az ellenkezője, hogyha a szomszéd tehene megdöglött, akkor az enyém is, tehát, vagy az enyém, akkor a szomszéde is. Tehát itt az a lényeg, hogy sokan ugye kiállnak, vagy ki is jártak Horvátországba, Szlovéniába, esetleg Olaszba, vagy messzebb, de rájönnek lassan az emberek, hogy nem olcsóbb az annyival, és azért mégis itthon a magyar igényeknek megfelelően meg lehet mindent kapni, magyar nyelven ki tudnak bennünket szolgálni, nincs kiszolgáltatva az ember, hogy átvágják. Tehát én nekem volt szerencsém kint lenni, voltam, de én azt mondom, nagyon szép sok rész van Magyarországon, amit érdemes meglátogatni, megnézni, és én a Balatont külön kiemelném, nálunk is nagyon szépen készülnek rá, szép a nagy strandunk, többi is fejlődik. Amit talán hiányolok, igaz, hogy most mi helyi nyugdíjasok kaptunk egy nagy kedvezményt Almádiban, hogy csökkentették az éves bérletárát, de azért az északi parton is kellene egy pár szabad strand, ugye most Keszthelyen csináltak egyet, megnyitották látványosan, azért el kellene, mert itt van Tihanyba, meg az, ha jól emlékszem, Akaratján, és nincs több, tehát nálunk is, ami volt egy valamikor 30 éve a káptalani egyik strandunkat is még bemondták, ott kettő van a fizetősbe, tehát igenis kellene szabad strand is. Tehát ez fontos lenne, vendégcsalogató is
persze,
lenne.
Persze, persze. Na hát a döntéshozók, hát ha megszívlelik ezt. Halló? Közben József eltűnt itt a vonalból. Minden esetre köszönöm szépen, hogyha hall még engem, és akkor itt a műsor végén gyorsan még egy-két SMS-t nézzünk. Azt írja valaki, illetve írta már, azt hiszem, hogy talán az adásunk kezdetén, hogy én a Balaton mellett mindig elmegyek Erdélybe, és valamelyik olajban gazdag ország partjaira is. Horvátországba alapból nem megyek, felőlem lehet lejáratni, jó a Balaton, ha pedig tengerpart, akkor Egyiptom, Omán, Dubaj, vagy egy hosszú hétvége a román tengeren, van annyi jó, van annyira jó, mint Dalmácia. Hát igen, aki ezt ugye megteheti, hogy ennyi helyre el tud utazni, mert hogy azt is írja egy másik hallgató, hogy nem biztos, hogy szirén hangok, vannak ismerőseim, akik közül van, aki drágának tartja, van, aki nem, nyilván nem mindegy, hogy melyik helyről beszélünk. Nekem az a tapasztalatom, hogy egyébként mindenki megtalálja a pénztárcájának, meg megfelelő szálláshelyet, éttermet, strandot, legalábbis én ezt így látom, én is elég sokat tartózkodom a Balatonnál. És akkor László pedig azt írja, hogy a német propaganda élharcosa az adac, vagy adak, nem tudom, hogy kell ezt kiejteni, milyen mozaik szó, amely fizetett hirdetésekben győzködi a német turistákat a Balaton kerülésére, a Balaton térségében ezrével élnek németek, ezt írta László. Hát ez nyilván a németek részéről nem túl szép cselekedet. A holnapi témáinkat mondom önöknek. Mit szól hozzá, hogy akár több száz magyarországi települést is érinthet az aszbeszt szennyezés? Tudja, mit tehet, ha önben is felmerül a gyanú? Tárcaközi munkacsoport és Osztrák-Magyar Bizottság is alakult a megoldás érdekében. És ön is egyre többször választja a kerékpárt az autó helyett, ha teheti? Június 3-a a kerékpározás világnapja. A mai adás szerkesztője Juhász Zsolt volt, a hangmérnök Rácz Dorottya, a telefonnál Kajzer Hajnal és Farkas Szabolcs fogadta a hívásaikat. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Halász Zsuzsát hallották, hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra!